Mikor történt a diakonus szentelésed, és ilyenkor nálunk például szokás, hagyomány, hogy a diakonus választ egy mottót. Nálad volt-e ilyen?
Nekem 2014. június 14-én, akkor a szombatra esett, akkor volt a, ez most 6 éve, volt a diákonos szentelésem Esztergomban, Erdő Péter bíboros szentel diákonossá, és hát én azt a optimista élet arszpoétika szerű mottót választottam, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik.
És miért pont ezt választottad?
Hát azért, mert hogy úgy éreztem, hogyha az életem akkor, ha visszatekintettem, de most is, hogyha visszatekintek az elmúlt, akár 6 évvel kiegészült életembe, azt látom, hogy az Úristen mindig úgy alakította az életemet, hogy ez valóban abból mindig a legjobbat hozta ki. Sosem éreztem úgy, hogy magamra lettem volna hagyva. Ez nem azt jelenti, hogy persze nehéz pillanataim nem lettek volna az életembe, de hogy valahogy mégis úgy alakult az élet, hogy az szó szerint jó és boldog legyen. Nem igazán, nincs okom semmilyen panasztra, mert hogy tényleg azt tudom mondani, hogy Jóisten olyan szempontból a tenyerén hordozott, hogy minden olyan lehetőségből, ami adódott az életbe, mert hogy éltem feleségem oldalán majdnem 3 évig Litvániában, úgyhogy effektíve kint nem volt munkám, de aztán mégis elkezdtem újságíróskodni, könyvet írni, meg egyebek. Tehát mindig úgy alakult az életem, ami ezen szentírási bölcsesség alapján volt, tehát hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, tehát hogy tényleg, hogyha tudom fogni erősen a Jóistennek a kezét, akkor nincs olyan helyzet, amiből ne tudna a Jóisten valami jót varázsolni, úgyhogy ha akár én, illetve az emberi tényezőt mellé teszem.
Igen, ez a szolgálat azt is jelenti, hogy például vasárnap vagy ünnepnapokon más feladatot is vállalsz, mint általában egy családapa. Hogyan tudod ezt összeegyeztetni, integrálni a családos élettel? A gyerekeit, a feleséget támogatnak ebben? Támogattak? Ma hogy állnak hozzá?
Hát, hogyha nagyon megint a kánonjogi oldalára terelem a kérdés az elején, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az is a szentelésnek a feltétele, hogy a feleségemet ott kvázi nyilatkoztatják arról, hogy tudatában van azzal, hogy én mire adom úgymond a fejemet, tehát hogy ez nem meglepetésszerűen éri, de azért nem csak ennyire jogi oldala van ennek, tehát maga a képzés is, amikor már tartott, az a bizonyos egy év, amiről beszéltem, akkor több lelki gyakorlatra, több képzésre együtt mentünk el a feleségemmel, tehát arra nagyon figyeltek a képzőink, illetve az egyházmegyei hatóság, hogy semmiképpen ne alakítson ki egy, hát keményen fogalmazva, egy skizofrén állapotot, tehát hogy itt valakit úgymond kiszakítanak a családjából, illetve hogy valóban segítsék ne csak a diákonus jelöltet, hanem a feleségét és a családját, hogy tudatában legyenek annak, hogy ez egy közös út. Tehát, hogy a Szentírásban olvassuk, hogy Jézus az apostolokat kettesével küldte el, hát ugye a legnagyobb közvetítő egy ember életében az a személyes élete. Tehát, hogyha prédikálhatnék én akármennyire szépen, hogyha az emberek a plébánián egy egészen más életet látnának, mint amit én a szószékről meghirdetek, akkor hát bizony-bizony több mint töredékes, sőt kontraproduktív lenne a szolgálatom. Ezért is én nagyon nagy köszönettel tartozom a feleségemnek, mert hogy ő azzal, hogy tudatában volt és van annak, hogy mit jelent az, hogy egy nős diákonusnak a felesége, tehát ő nagyon-nagyon sokat segít mellettem, akár úgy is, hogy nem korhol azért, hogy mondjuk pénteken, amikor véget érne már a munkaidőm, akkor nálunk a plébánián pénteki nap, a temetési nap, van egy urnatemetőnk, akkor amiatt is hosszabban elmaradok. És hát, hogy bizony vasárnap sokszor, nem tudom, reggel 8-tól, ha keresztelő is van, akkor mondjuk egy óráig biztosan nem tud rám számítani. Akár úgy is, hogy a misén nem tudok mellette ülni, hiszen én felszolgálok az oltárnál, ő meg a padban ül, de ő, tehát nem csak úgymond elszenvedi ezt, hanem ő is próbál olyan szolgálatokat vállalni, például a plébán ilyenkor ő vezeti a vasárnapi ifjúsági mise ideje alatt a gyerekekkel, ő foglalkozik az óviskorúakkal, az úgynevezett óvishittant. A gyermekeim most már, ugye Dávid fiam is 7 éves, tehát hál' Istennek ott tud lenni a minisztránsok között, tehát abszolút nem érzem magam egyedül, sőt azt tudom mondani, hogy hát az állandó diákonátus az egy családi vállalkozás, családi szolgálat.
Nagyon jó ezt hallani. Az előbb említetted, hogy az oltár körül vagy, és nem a feleséged, meg a családod mellett a szentmise alatt. Erről mesélj nekünk egy picit, légy szíves, hogy miben áll a nős diakonus szolgálata az oltár körül?
Arra szeretném kérni a hallgatókat, hogy ugye azt mindenképp tisztázzuk, hogy, tehát hogy mi nem a diákonus, tehát egyfelől nem pappótlék, tehát semmilyen módon nem tudom helyettesíteni a papot, és nem is akarom, tehát a küldetésem nem erre szól. Tehát, hogy míg a papoknak a feladata, a fő feladata, ugye a legszentebb áldozat bemutatása, az enyém úgymond a szolgálat, amiben, tehát míg a papok tevékenysége az egy vertikális vonalon mozog, az enyém az alapvetően egy lineáris, de akkor visszatérnek ahhoz, hogy mi nem vagyok, tehát ugye nem vagyok pappótlék, és nem is akarok az lenni, és nem is vagyok felszentelt minisztráns kvázi, tehát hogy egy olyan minisztráns, ami kap több jogosítványt, hanem a felszenteltségemnél fogva vannak olyan szentségek, amiket kiszolgáltathatok, ilyen például a keresztségnek alapvetően a szentsége, vagy a házasságnak a szentsége, és vannak úgynevezett szentelmények, amiket ugyancsak kiszolgáltathatok, áldást adhatok, temethetek, és akkor ezen kívül minden olyan tevékenység, mint jegyes oktatás, bibliaóra tartás, ittanóra tartás, és ugye a többletet az adhatja, illetve az adja, tehát hogy hiszem és magam is érzem azt, hogy a szenteltségnél fogva olyan kegyelem áll, vagy folyik rajtam keresztül, mint kvázi egy vezető csatorna, ami eljuthat az emberekhez, hiszen akár egy temetésen, akár egy keresztelőn, vagy akár a szentmisében, ugye nálunk egy hónapban 2 vasárnap is prédikálok, általában, tehát hogy maga a homilia eszközeink keresztül is tudok, és kell szólnom az emberekhez úgy, hogy lehetőség szerint az Istenhez vezessem őket.
Mivel itt nálunk nem annyira elterjedt, sőt egyáltalán nem elterjedt az állandó diakónus szerepe, te hogyan látod, milyen kihívásokkal kell szembenéznie ma egy állandó diakónusnak, ahol működnek?
Hát talán visszanyúlnék oda, hogy mi nem az állandó diákonus. Tehát nagyon nagy kísértés az, hogy akár azon a plébánián, mert ugyanúgy disponálnak bennünket plébániára, mint a papokat, de lehetőség szerint természetesen arra a plébániára kapjuk a dispozíciónkat, ahonnan érkezünk. Tehát az egyik legnagyobb veszély az, hogy megszédülünk attól, hogy bennünket is szeretnek. Hogy sokszor lehet, hogy egy picit jobban beszélünk, mondjuk, mint a plébános, de lehet ez természetesen fordított is. Tehát, hogy tényleg ne képzeljünk többet bele abba a szolgálatba, ami a miénk, de viszont ami a miénk, azt viszont tegyük teljes bedobással és teljes lelkesedéssel. Tehát, hogy ne essünk bele, ne akarjunk reverendába járni, ne akarjunk úgymond paposkodni, akár úgy is, hogyha van egy, nem tudom, egy búcsú, amire meghívnak akár szónokként, akár csak diakonizálni diákonusként, akkor ne hagyjuk otthon a feleségünket, ne hagyjuk otthon a családunkat, mert hogy a mi helyzetünk az abból adódik, abból a gazdagságból, amit az egyház értéknek tart. Tehát akár amikor mondjuk van egy búcsú, és megjelenek mondjuk egy zárt papi körben, mondjuk a feleségemmel és a két gyermekemmel, az elején az kicsit furcsa, de mindenképp azt mondom, hogy a végén egy nagyon jól oldódó történet. Tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy tényleg ne becsüljük le magunkat olyan szempontból, hogy nekünk mondjuk hátrébb kell lépni kettőt. Tehát az, ami tényleg a hivatásunk és ami a feladatunk, abban mindenképpen álljunk helyt, és nem kell szemérmeskedni. Tehát amikor arról van szó, hogy akár elmegyek gyerekekkel kirándulni, akkor bátran áldást kell adni, és tehát mindent meg kell tenni, amire az egyház felhatalmazást ad, és amire kér bennünket ebben a szolgálat teljesítésében.
Még egy utolsó kérdés. Mit üzensz azoknak, a fiataloknak, vagy akár nem fiataloknak, akikben mocorog hasonló vágy?
Hát, akiben mocorog hivatás, az mindenképpen arra bíztatom őket, hogy minél szorosabbra vonják az Isten kapcsolatukat, de ezt tegyék úgy, hogy mindenképpen figyelnek az elöljáróikra. Tehát ugye az én esetemben, ahogy már említettem, ott nagyon kell figyelni arra, hogy valóban a plébánosom is, és a közösség is úgy látja, ahogy én látom a helyzetet, hogy mondjuk alkalmas lennék ennek a szolgálatnak a teljesítésére, nem pedig csak egy egyéni vágy él a szívemben, de mondjuk ezzel párhuzamosan nem teszek semmit mondjuk a plébániámon. Akiben meg kifejezetten mondjuk papi hivatás mozog, azra, tehát annak azt tudnám mondani, hogy mindenképpen választani egy nagyon jó lelkivezetőt ezen az úton, hogy aki kívülről is látja őt, és meg tudja erősíteni őt azon az úton, hogy valóban őt elhívja az Úristen erre az útra. Mert én hiszem azt, hogyha akár a szentek életére nézünk, akkor mindig azt látjuk, hogy egy külső lelkivezető, legyen Faustina nővér, legyen akár Liziói kis Szent Teréz is, tehát mindig tudja segíteni az életszentség és az Isten felé vezető úton az embert, akinek a szívében egy olyan kegyelem adódik, tehát hogy elhívást kap bármilyen egyházi szolgálatra.
Nagyon szépen köszönöm, kedves István. 46 áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy a Magyar Kurírnak vagy a vezetője. Erről a munkáról is egy picit beszélnél.
Hát akkor legyek nagyon személyes, ha szabad. Én amikor jelentkeztem állandó diákonosnak, akkor a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnál dolgoztam. Én úgy éreztem, hogy akkor életem egyébként részbe ért. Tehát, hogy teljesen úgymond elégedett voltam azzal, amit csináltam. Sőt, hát ugye a diákonátus lényege az a szolgálat, és habár irodai asztalnál dolgoztam, mint budapesti vezető, de azért mégis úgy éreztem, hogy akár önkéntes munkával, akár azzal a szociális hálóval, ahol a tevékenység működik, teljes egészében kimerítem azt a fajta tevékenységet, amit még egy diákonusnak tennie kell. És akkor szólított meg Erdő Péter bíboros, hogy hát hagyjam el a biztos területet, úgymond a bizonytalanért, és jöjjek el, vezessem a Magyar Katolikus Egyház sajtó platformját, ami ugye időközben kiegészült az Új Ember katolikus hetilappal is, és kiadóval. Én akkor bevallom őszintén, hogy egy picit próbáltam ellenkezni, de akkor a főpásztorom nagyon kedvesen és nagyon határozottan elmondta, hogy hát ugye a sajtó az is ugyanolyan szolgálati terület, mint egy szociális terület, és abszolút nem kisebb mértékű vagy kisebb kategóriájú az egyház szemében, és ő arra kér, hogy azokat akár karizmákat, amikkel rendelkezem, de akár a felszenteltségemből adódó kegyelmi hatásokat is próbáljam itt is kamatoztatni, és igenis arra vezetett rá, hogy ez is egy olyan jellegű egyházi szolgálat, ahol ahol bizony szó szerint szolgálni kell, ahol ugyanúgy sok mindent meg kell tanulni, ugyanúgy figyelmesnek kell lenni, és ugyanúgy az embereket és az egyházamat kell tudnom szolgálni. És hát be kell, hogy valljam, neki lett igaza, mert így a hónapok, évek múlásával, ez most már ugye idén októberben lesz 8 éve, hát neki lett igaza, hogy valóban ez is egy teljes értékű és nagybetűs szolgálat.
Hát adja a Jóisten a további erőt és a kegyelmet, hogy tovább is tudjál ugyanilyen lélekkel szolgálni. És akkor még egy titkot elárulunk a kedves hallgatóknak, hogy az új kolléganőnknek, Kovács Katalinnak vagy a bátyja, testvére.
Igen. A családom azon része, ami ugye édesapámból áll és nővéremből, és az ő családjából Nagyváradon élnek továbbra is. És hát én úgy is szoktam mondani, hogy itthonról megyek haza, tehát nagyon sokszor igyekszünk, akár úgy, hogy mi megyünk, akár úgy, hogy Katiék jönnek hozzánk, tehát hogy hál' Istennek ilyen szempontból jó a kapcsolat, és most is hát addig vártuk, hogy újra nyíljanak a határok, és hát bízom benne, hogyha a lehetőségek továbbra is adottak lesznek, akkor hamarosan Nagyváradra tudunk menni.
Adja Isten, hogy úgy legyen, és várunk egy jó kávéra a stúdiónkban is.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben, az elmúlt bő fél órában Kuzmányi Istvánnal, az állandó diakonussal való beszélgetést hallhatták. Kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzanak érte is, családjáért is, hiszen világban neki is nagy szerepe van, sőt, az egyházi életben, és imádkozzunk azért, hogy minél több fiatal megérezze, hogy van ez a lehetősége is az életben. Köszönjük a figyelmet, köszönöm István, hogy itt voltál velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Köszönöm szépen.